A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
A mikrofonnál Lakatos László, folytatjuk beszélgetésünket Szabó Györggyel, a DHS jogvédelmi biztosító vezérigazgatójával. Ugye, ahogy ezt kezdtük, ezt a beszélgetést, az idén 20 éves DHS jogvédelmi biztosító vezérigazgatójával, hiszen 20 évvel ezelőtt, 2002. szeptemberében indult el Magyarországon ez a szolgáltatás egyáltalán, és hát maga a DHS jogvédelmi biztosító is, és aztán itt az első részben kiderült az is, hogy nagyon nem lett versenytársa Magyarországon a társaságnak, és az is kiderült, hogy Csehországon és Magyarországon kívül a térségben sem nagyon lett sikere ezeknek a társaságoknak, és aztán itt az utolsó mondatokban előre szaladtunk, mondhatom ezt, mert ugye külön készültem arra, hogy a máról, a nehezedő körülményekről beszéljünk, miután azért végigvettük azt, hogy hogyan alakul a piac, bár még onnak sem nagyon értünk a végére, de valóban azt hiszem, hogy mindenkit az érdekel, hogy most, amikor egyrészt épp, hogy kimásztunk egy Covid őrületből, amikor hol bezárás volt, hol újranyitás volt, home office-tól kezdve, nem tudom én, mindenféle probléma volt, és hát ugye nagyon sok embernek azért szűnt meg a munkája, mert egyszerűen törvényileg tiltott volt az ő munkahelyének a működése. Ha itt már éttermi példákat emlegetett Szabó György, akkor hát az éttermek voltak a legnagyobb vesztesei, illetve a vendéglátóipar és a turizmus ennek az időszaknak. Akkor talán folytassuk innen abban az időben, tehát hogy a 2020-21-ben a legtöbb ügyük az ebből az iparágból, vagy ezzel az iparággal összefüggésben volt, vagy éppen ellenkezőleg azokban az iparágokban jelentkezett, vagy azokhoz kapcsolódóan jelentkezett a legtöbb ügy, amelyek működhettek, és amelyek még talán fel is pörögtek ebben az időszakban.
Igen, jó. Tehát mielőtt ebbe belemennék, ugye említette, hogy itt a térségben sem lett sok versenytárs, hogy ennek, nézegettük ennek az okait, hogy ennek mi az oka, de az, hogy külföldön miért nem lett a sikeres, ugye ott egyértelműen a vezetésnek a sikertelensége. És ugye, hogyha most egy nagyképű akarnék lenni, akkor azt mondom, hogy azért, mert nem én lettem a régióigazgató. De egyébként ez tényleg így volt, hogy Magyarország annyira jól működött, hogy egy időszakban az volt a terv, hogy akkor átveszi Magyarország a régiónak az irányítását, ami aztán nem következett be. És ilyen formán, Lengyelországgal dolgoztunk együtt, és abban az időszakban egy évet dolgoztunk együtt, az értékesítési eredményeket, azokat megdupláztuk, az új szerzést. És nagyon szépen ment föl, épült a csapat, miért működött minden, és azt mondták, hogy nem, most már ők tudják Németországból irányítani. És ez a nagyon nagy kockázat, amikor valaki túlzott magabiztossággal mondja azt, hogy ez egy egyszerű biznisz, én ezt tudom irányítani. De mi lett a vége? Hát az lett a vége, hogy idővel lecserélték még a vezérigazgatót is, de aztán azt sem hozta meg a megfelelő eredményt. Szóval, hogy még egyszer azt szeretném hangsúlyozni, hogy maga a koncepció, hogy Nyugat-Európán nagyon erős a jogvédelem. Ausztriában ez forintban kifejezve egy 400 milliárdos piac, amit ezek a cégek kezelnek.
És Magyarországon?
Magyarországon ez egy olyan 3-4 milliárd között van most.
És ez mind az önök forgalma tulajdonképpen.
Három körül van. Ez mind a mi forgalmunk tulajdonképpen. Úgyhogy mi küzdünk azért, hogy a magyar lakosságnak legyen ilyen szerződése, és tudják a jogaikat érvényesíteni, de ezt mi nagyon szívesen tesszük, és ez rendkívül lelkesíti az egész céget. Egyébként ez is a sikernek a titka, hogy itt így egy emberként mozgunk ebbe az irányba, és ez egy, nekünk ez olyan, mint a NASA-ról van az a híres történet, hogy megkérdezték a takarítónénit, hogy akkor ő mit csinál, amikor ott söpröget, és azt mondta, hogy én itt embereket küldök a Holdra. És annyira azonosult a NASA küldetésével, hogy ő a NASA-ba takaríthat, az maga a csoda, és hogy nálunk is nagyon sokan, szinte azt gondolom, hogy minden kollégám hiszi, tudja és érti azt, hogy amit mi csinálunk, az egy nagyon-nagyon fontos dolog Magyarország szempontjából. Ugye a főnököm mindig azt mondta, aki alapította a DSZ, a Péter Wigand annak idején, hogy wir haben eine soziale Aufgabe, hogy nekünk egy szociális feladatunk van, hogy segítsünk abba, hogy ne lehessen senkivel kiszúrni, hogy a pénz vagy szaktudás hiánya miatt.
Na most akkor viszont erre jól kapcsolódik az a kérdés, hogy melyik iparákhoz kötődően volt több probléma vagy több ügy, amelyeket lezártak, vagy amelyek még akár föl is tudtak pörögni?
Hát amik működtek. Tehát amiket lezártak, ugye ott nem nagyon lehetett mit csinálni. Az ügyeinknek egy igen jelentős része azok a munkajogi viták, hogyha a munkáltató ezt nem csinálja kellő körültekintéssel, hanem hát van Magyarországon azért van egy olyan tulajdonosi réteg, aki nagyon komoly embernek képzeli magát, és akkor hirtelen tesz ezt vagy azt, akár felindulásból, és van egy vita, egy konfliktus, és akkor pak, akkor elküldi az embereket. Ez körültekintően is jól kell csinálni. Ha valaki ezt nem csinál jól, akkor jön a vita, ki kell fizetni a végkielégítés, mert az akkor is jár. Tehát vannak ilyen törvény előírások, amiknek meg kell fel, nem lehet ezt érzelmi alapon csinálni. És emiatt sok ilyen válsághelyzetben sok ilyen ügyünk volt, de ugye ezek, ahol a törvény előírta, hogy be kell zárni, hát ott azért nem nagyon lehetett mit csinálni, szóval elég egyértelmű volt a dolog, kifizették, becsukták, törvényre hivatkoztak, megértették, a dolgozók is elmentek máshova, ők maguk felmondtak, látták, hogy mi történik. Akik tovább működtek, ott viszont folyamatosan ment az üzletmenet, jöttek új emberek, mentek el régiek, történtek kártérítési ügyek, vagy fizettek nekik, vagy nem. Ugye az is például egy nehéz helyzet, amikor rendelések történnek. De volt ilyen ügyünk is nem olyan régen, nagy áruházlánccal szerződött valaki, és akkor föntartotta a kapacitást, ilyen raklapokat kellett neki csinálni. És föntartotta a kapacitását arra, hogy ott nem tudom én hány ezer darabot javít, szétszed, összerak, megvásárol. Aztán az áruházlánc valamiért úgy döntött, hogy ezt ő talán lehet, hogy mégse rendelné meg egy darabig. Nem rendelt semmit, de hát ott van egy szerződés, amely megállapodtak, hát az a cég belefektetett ebbe, tehát valahogy ezt le kell rendezni. És ugye sok ilyen van, hogy történik egy rendelés, aztán utána a másik cég a gyorsan változó gazdasági körülmények miatt egyébként racionálisan úgy dönt, hogy talán ezt mégse kellene igényelni, de ez olyan, mint amikor elmegyünk egy szállodába, hogy x napon belül, ha lemondom, hát akkor ki kell fizetni az árát annak a szobának, ezt nem lehet megcsinálni. De mégis itt a gazdasági érben ez megtörténik, meg megtörténik fordítva is. Leszállítja a cég, várja, hogy majd fizetnek, csak nem fizetnek, és akkor volt egy nagyon érdekes esetünk, az nekem nagyon tetszett, egy munkavállaló elment, és elvitte a céges autóját is, és nem volt hajlandó leadni. Perre kell ment, és végrehajtó kobozta el tőle az autót, mert összeveszett a tulajdonos, és azt gondolta, hogy ő akkor se adja vissza, vigye el a végrehajtó, de ő ezt nem fogja ki visszaadni.
Egyébként ezek érdekes dolgok, és pont azon gondolkodtam, hogy a jogvédelmi biztosítás vajon egy cégnek fontosabb, vagy egy magánszemélynek. Itt arra gondolok, hogy talán egy magánszemélynek kevesebb erőforrása van arra, hogy egy hirtelen adódó jogi ügyletben megtalálja a megfelelő szakembert és erre költsön, még mondjuk egy cégnek akár apparátusa is van, tehát ő minek kötne. De az önök gyakorlatában mi látszik, ki az, aki, vagy melyik szegmens az, amelyik inkább gondolkodik abban, hogy egyszerűbb ezt általányban fizetni, mint amikor megvan a baj, akkor kifizetni a sztárügyvédeket.
Igen. Mind a kettő. Tehát ugye a magánszemélyeknél mindenkinek szüksége van erre, csak az a kérdés, hogy mondjuk milyen csomagra. Tehát, hogyha valaki egy jobb anyagi körülmények között él, nagyobb igényei vannak cégvezető, akkor komolyabb csomagot szokott választani, hogyha valaki alkalmazottként dolgozik, és amit megengedhet magának, lehet, hogy egy kisebb csomagot választ. Cégek esetében ugye a mi tipikus ügyfelünk azok a kisközepes vállalatok, egyéni vállalkozók, de ez fölmegy azért 3 milliárd forintig simán ez az éves árbevétel szempontjából. Nyilván nem a nagy nemzetközi cég az, aki nekünk a tipikus ügyfelünk lesz.
Ő inkább az ellenérdekelt fél szokott lenni általában, nem?
Igen. Ugye, és ott is ugye miért? Hát azért, mert neki rengeteg ügyfele van. Tehát, hogyha azért ez arányosan, a problémák arányosan, a magyar cégeknél is van, kis cégeknél is van, de ott, hogyha mondjuk egy vállalatnak van 20 ügyfele, van belőle egy-két vita, akkor az nem olyan, mint amikor valakinek milliós nagyságrendben van ügyfele, és mondjuk ugyanilyen arányban, még akkor is, ha sokkal kisebb arányban következik be vita, akkor is ott összeakad a kettő. De az, ami nagy erősségünk, és az a csodálatos, és az nagyon büszke vagyok a jogász kollégán, nagyon-nagyon sok esetet egyébként mi nagyon gyorsan peren kívül le tudunk rendezni. Mert ugye nekünk az egy hatalmas előny, hogy itt nincsenek érzelemtől vezérelt gondolatok. Míg egy magánember, kis cég megsértődhet könnyen, megbántód, én is megbántódnék, tehát hogy nem akarják, nem veszik föl a témát, és lehet, hogy nem azért nem veszi föl, meg gonosz, hát ott van egy operátor, nincs elég kapacitás, most mondod fel, nem tudom, néhány ember, átszervezték, nem tudok oda jutni. És akkor bejövünk mi, és tudunk abban segíteni, hogy nagyon gyorsan eljussunk arra a pontra, hogy az ő ügye lerendeződjön, és akkor nem sodródik bele egy ilyen évekig tartó stresszes szituációba, ahol finanszírozni kell neki az ügyet, mindig gondolkozni kell ezen, mindig vitatkozni kell, mindig fenyegetve érzi magát. Nagyon rossz dolog.
És egyébként hogy látják? Ugye véget ért ez az egész COVID történet, illetve nem ért véget, csak talán a riadalom ment vissza, hozzászoktunk, együtt élünk, kevésbé félünk a vírus is megszelídült, ugye azt látjuk, vagy halljuk a hírekben, hogy bár gyorsabban fertőz, de gyorsabban lefolyik és kisebb kockázatokkal. Nem is mennék ebbe bele, mert nem értek hozzá, csak hogy azt látjuk, hogy mintha most eltűnt volna, pedig nem tűnt el, mert nap mint nap, ha az ember figyeli, nagyon sok megbetegedés van, de ugye most van közben egy olyan geopolitikai őrület, mindez ráépülve a korábbi hiánygazdaság okozta áremelkedésekre és egyéb gazdasági problémákra, hogy hát itt most tényleg hihetetlen energiaárakkal és egyéb problémákkal nézünk szemben, miközben ugye itt van a szomszédban egy óriási háború. Hogy kérdés is legyen a hosszú kijelentés sor után, ez mennyire befolyásolja, vagy befolyásolta egyáltalán, vagy hogy érzi, fogja-e valami módon befolyásolni a jogvédelmi biztosítói piacot?
Hát bár egy orákulum lennék, igen, ez nagyon jó lenne, ha tudnám. Én azt gondolom...
Hogy mit éreznek egyáltalán, változott-e valami?
Az én érzésem az az, hogy most már azért átéltünk egy pár válságot. 2008-ban is nagyon meg voltunk ijedve. Covid alatt is nagyon meg voltunk ijedve. De ha megnézzük, hogy mi történt a Covid-nál, bezárt, egy csomó minden bezárt, óriási pánik volt, iparágak mennek tönkre, folyamatosan rémhíreket hallottunk a médiából, ami szintén nem a média hibája, hát nyilván azok voltak, ezektől féltünk, őket megjelenítették azt, amit félünk. És aztán lezajlott a Covid, és mi történt? Az történt, hogy olyan óriási kereslet volt, hogy elindultak fölfelé az árak,
az hát emberek nem egy csomó pénz került a piacra, amit a kormányok belepumpáltak a piacba, tehát hogy ez erősen benne volt ebben.
Jó, de ha ma megnézem azt, hogy nincsen taxis Budapesten, mert nem tudom hány százaléka vissza sem ment taxizni, és ugyanúgy, amikor kinyitottak az éttermek, nem találták meg azokat a pincéreket, szakácsokat, akik onnan elmentek, hogy egy csomó új iparág elindult, és akkor a digitalizációval felszívta a munkaerőt. Tehát, hogy ment a Covid előre, és én vártam, hogy végre a munkaerőpiac majd megenyhül, hát hány mennyi embert elbocsájtottak, majd azok ide jönnek hozzánk dolgozni, mert nekem kellene, aki ezt az ügyet képviseli, aki vinné az ügyfeleknek, beszélne erről, hogy mivel foglalkozunk. És nem jöttek, sehol nem voltak, akkor se, amikor bezárták, akkor se, amikor megnyitották, nem voltak emberek. Ma is olyan feszült ez az egész munkaerőpiac, tehát hogy nem állt meg a gazdaság. Én azt gondolom, hogy nem tudom, hogy most mi lesz. Nyilván én nagyon bízok benne, hogy a kormányzatunk bölcs és okos, és meg tud állapodni, és az a pénz, aminek ide kell jönni a magyar gazdaságban, ide fog jönni, és továbbra is ezt a gazdaságot, ezt működjük, és megyünk előre. Ha ez megy előre, akkor én optimista vagyok a tekintetben, hogy ezt a válságot is ez a fajta társadalom ezt túl fogja élni, hiszen itt pont az a lényege, hogy itt olyan vállalkozók dolgoznak, akik keresik a piacot, keresik a lehetőséget. Ha drága lesz az energiaár, akkor elmennek napelemet építeni, meg szélerőművet, meg nem tudom, és pillanatok alatt megtalálja a helyét a munkaerő, megtalálja a helyét a tőke, és egy átstruktúrálódás lesz. Amikor strukturálódunk átfelé, akkor majd egy kicsit megijedünk, mert jaj, hogy mi lesz. És utána visszanézünk rá fél év múlva, egy év múlva, és azt látjuk, hogy nem történt semmi más, mint egyik szektorból átment a másik szektorba.
Tehát akkor azt látja, hogy az önök piacára ez csak pozitív
nekünk
hatással lehet.
Hát nekünk több vita lesz, tehát nagyobb lesz az igény. Én várom azt nagy óriás szeretettel, ha bárkinek az állása megszűnik, hát jelentkezzen már nálunk, hát ezt egy olyan fantasztikus dolgot lehet itt terjeszteni Magyarországon, semmi más.
Na mert akkor ezek jöjjönek. Szerint önök komoly munkaerő gondokkal küzdenek.
Szívnánk. Azt nem mondom, hogy gondokkal, nem fogalmaznék ilyen szomorúan, de mi igenis, hogy keressük azokat, akik hozzánk tudnának jönni. Nagyon sok embert
tudnánk.
Na jó,
de hát ez jogász végzettség kell, nem?
Az egyik oldalon jogászokból jók vagyunk. Tehát nagyon érdekes, hogy ez a jogászoknak ez egy nagyon szép, jó és lehetőség, eljönnek ide, sokat dolgoznak, aztán utána, amikor itt a szakmát nagyon jól megtanulják, nagyon sok fiatal van, és olyan pompás ügyvédi praxisokat építenek például maguknak. Van, aki meg sokáig marad, mert szeret nálunk dolgozni. Úgyhogy jogászokból erősek vagyunk, jók vagyunk, nagyon sok kooperációs partnerünk van, ott minden jó. Ahol hiány van, az az értékesítési terület, ahhoz nem szükséges jogi végzettség, kell a terméknek egy nagyon nagy szeretete kell, és el kell tudni mesélni azokat az eseteket, amiket mi megmutatunk, azt, hogy mi hol segítettünk az ügyfeleknek. Csak erre van szükség, lelkesedésre és ennek az ügynek a szeretetére.
És akkor a biztosító társaságok a klasszikus biztosítás oldaláról nincs átmozgás, vagy pedig jobb szeretik a saját maguk által képzett szakembereket, tehát hogy jobb az, hogyha valaki mondjuk így, hogy szüzen megy ebbe a történetbe, mert akkor lehet neki egy olyan hozzáállást adni, és egy olyan munkamorált adni, ami más, mint esetleg a más típusú biztosítók értékesítésénél.
Van átmozgás, nem tudnék ilyet mondani, hogy melyik a jobb. Mindegyikre vannak fantasztikus, kiváló tapasztalatok, és mind a kettőre tudnék negatív példákat mondani. A legfontosabb dolog az a szorgalom. Ha valaki jön, és valaki akar, és valaki tenni akar, akkor biztos, hogy nálunk sikeres lesz. Tehát elképesztő, hogy milyen mennyiségű oktatást adunk, milyen támogatást adunk, milyen rendszerünk vannak, e-learningtől kezdve minden. Tehát aki ezt meg akarja tanulni, és aki ezt csinálni akarja, biztos, hogy tudja csinálni, de kell hozzá kitartás, kell hozzá szorgalom, és kell hozzá egy olyan fajta hozzáállás, hogy valaki értse azt, hogy egy üzlet hogy működik. Ugye az üzlet az sosem úgy működik, mint az iskola, vagy egy alkalmazotti feladatkör, hogy kapunk egy feladatot, és akkor ha azt jól végrehajtottuk, akkor a tanárnéni vagy a főnök megdicsér minket, és akkor van csupa ötös, ugye Kettkárt ezredesre, aki még emlékszik, csupa ötös, vagy csupa egyes van, csupa piros pont, fekete pont az életünk. Az üzleti élet az nem, az egy olyan dolgozok, megyek, és akkor 10 tárgyalásból, 10 beszélgetésből lesz valahány üzletem. És ez a fajta attitűd, ez nem mindenkinek fekszik, pedig ez egy nagyon fontos attitűd, mert az egész életünk ilyen. Tehát az egy kicsi, az egy speciális rész, amikor azt mondom, hogy megcsináltam valamit, és akkor egyes vagy nulla, 100% vagy 0% végrehajtottam, vagy nem hajtottam végre. Az élet az olyan, hogy egy ilyen skála van, hogy én dolgozom, csinálok, élem az életemet, és akkor ez most kicsit jobb lett, fejlődtem, előrébb mentem, kicsit most visszaestem, de ha jól csinálom, akkor mindig egy picit előrébb megyek.
Ez akár végszó is lehetne, de az a helyzet, hogy én még egy csomó dologról szeretnék beszélni, időnk az nem nagyon van. Viszont én azt gondolom, hogy egy fontos kérdés azért mégis itt van, mert hogy ahogy azért úgy akartam zárni ezt, hogy a következő 20 évre, vagy legalább 10 évre milyen vízióval rendelkeznek.
Azért remélem, hogy annál hamarabb találkozunk.
Én is, de hogy nagyjából hogy látja, hogy a jelenlegi fejlődési szintről hova lehet eljutni, de mielőtt erre rátérnék, és tényleg gyakorlatilag perceink vannak a műsoridőből hátra, azért itt az elmúlt évek kihívásaihoz kapcsolódtak kifejezetten a biztosítókat is sújtó adók, különadók, hogy csak egy problémát említsek. Erről is beszéljünk egy pár szót. Ez önöket miként érintette, mennyiben kellett emiatt bármit is átstruktúrálniuk a működésben?
Igen, mi szerencsére erősen érkeztünk ebbe a válságban, én egy kicsit ilyen paranoid vagyok ebből a szempontból, úgyhogy vártam, hogy ez be fog következni, vagy előbb, vagy utóbb. Úgyhogy egyenlőre, hogy így lekopogjam, ez nem vágott minket a földhöz, de nyilván egy csomó mindent át kell struktúrálnunk, és át kell gondolnunk nekünk is, hogy hogy működünk. Ugye, amit mi most itt csináltunk itt az elmúlt évek során, és én ebben bízok, hogy ez minket elvisz, csak néhány gondolat erről. Tavaly előtt elindítottunk egy erősségközpontú programot 6 alponttal. Elindítottunk egy lojalitásmérést, egy elkötelezettségmérést, ott is 6 munkacsoportunk dolgozik most, Kaizen Lean alapokra helyezzük a működésünket. Szóval olyan úttörő dolgokat hozunk be, nagyon erőteljes mérések, kontrollal, olyan változtatásokat hoztunk be, amik hatékonyságot fognak növelni. Tehát majd egyszer, kár, hogy erről nincs, mert szívesen beszélek erről a területről is, de itt nagyon sok minden változik a cégnek a működésében, a belső szervezettségében, és én abban bízok, hogy ez a hatékonyság növekedés, amit mi itt fel fogunk érni, ez ki fogja termelni azokat az extra költségeket, amik érkeztek hozzánk. Extra profitunk nincsen. Szívesen odaadnánk, egyébként tényleg szívesen odaadnánk, mert amikor az ország bajban van, akkor ez egy fontos dolog, hogy mindenki odaálljon, és amivel tud segíteni. Mi most azzal tudunk segíteni, hogy a jogvédelmet eljutatjuk az emberekhez, és hatékonyabban működünk, hogy ki tudjuk fizetni ezeket az extra adókat.
Ez is egy jó végszó lenne, de még azt gondolom, hogy talán van még egy percünk, hogy most jöttek ki a legfrissebb inflációs számok, és hát rekord infláció volt, és azt gondolom, hogy a következő hónapokra még magasabb inflációt rá számítanak a szakértők. Ez az infláció egyébként önöknek szintén okozhat problémát. Egyrészt ugye a munkatársakat meg kell tudni fizetni úgy, hogy ők fent tudják tartani azt az életszínvonalat, amit eddig megszoktak. Ez az egyik oldal. A másik oldal biztos mindenféle díjak, költségek, egyebek is nőnek, plusz itt van az extra profit adó önöknek. Ezt hogy tudják kitermelni? Erre is az a mondat, a válasz, amit az előbb mondott?
Részben igen. A másik oldalról viszont van egy nagy kihívás. De a válasz az az, tehát mi csak ezt tudjuk csinálni. Hatékonyabban működni, nagyobb piacot szerezni, több embernek segíteni. Ugye ami itt a nehézséget jelenti, az, hogy egy boltban az árakat nagyon gyorsan lehet emelni. Tehát lehet, hogy hétfőn ennyibe kerül a kenyér, kedden annyiba, szerdán meg annyiba, ugyanígy bármi, akik így ennek kereskedik. A mi szerződésünknek éves díjai vannak, és egyébként szabályzatban rögzítjük azt, hogy ezeknek a díjai milyen módon tudnak emelkedni. És mivel most az infláció fölfelé pörög, ezek az emelések, ezek az előző év inflációs adataihoz vannak rögzítve, ezért mi nem tudjuk olyan gyorsan lekövetni az inflációt, mint amilyen gyorsan az most elszalad, és hogy nekünk az egy nagyon fontos és jó dolog lenne, hogyha ez valamilyen úton módon elkezdene mérséklődni, vagy legalább stabilizálódna, és nem következne be ez a gyors növekedés. Ugye szokták mesélni ilyen exponenciális bizniszekről, hogy gyorsan fölpörög. Reméljük, hogy ez az infláció az nem ilyen lesz. Nyilván ez legnagyobb mértékben Európától függ, tehát itt Magyarország kicsi pont, hogyha Európában és a világon ez mérséklődik, stabilizálódik, akkor mi is fogjuk tudni Magyarországon stabilizálni és csökkenteni az inflációt. És én 100%-osan biztos vagyok abban, hogy ezen a válságon ugyanúgy túl fogunk menni, mint az összes eddigi válságon, átmeneti intézkedéseket meg kell hozni, és én hosszú távon szeretnék Ausztriához fölzárkózni, ahol ez egy 400 milliárdos piac, hát abból mi azért szeretnénk, ha nem is 90%-ot kihasítani, de azért egy 50%-os részesedést megtartani, erre van példa sok országban, hogy a DEASZ 40-50%-os piaci részesedéssel rendelkezik már egy érett piacon, és úgyhogy erre megyünk tovább, minél több magyarnak segítve.
Hát ez lesz már a végszó. Én nagyon köszönöm Szabó Györgynek, a DEASZ jogvédelmi biztosító vezérigazgatójának, hogy vendégünk volt, és egy picit így összefoglalta ezt az elmúlt 20 évet. Én remélem, hogy nem kell 20 évet várni a következő beszélgetésre. Kérem, jöjjön máskor is.
Nagyon szívesen, köszönöm szépen a meghívást, és mindenkinek szép estét kívánok.
A hallgatóknak én is köszönöm a figyelmet, hallgassák továbbra is rádiónkat. Itt a Trend FM-en nem sokára a hírek következnek, azt követően, hogy megszokhatták, különleges zenei válogatásunk, búcsúzik a műsorvezető Lakatos László.
Ez volt a nap vendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n.